Isten gyülekezetét az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versének éneklésével magasztaljuk a mi teremtőnket, megváltónkat. A 23. Zsoltár első versét énekeljük. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Kedves testvéreim, helyet foglalva továbbra is énekszóval magasztaljuk a mi Urunkat, énekelve a 166-os számú dicséretünket valamennyi versével. A 166. dicséretünk így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassátok meg, hogy miképp tanít bennünket az Úr az ő igéjéből, amint azt megírva találhatjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. fejezetében, a 11. verstől a 24. terjedő igeszakaszban. Isten írott igéjét figyelmes szívvel helyet foglalva hallgassuk meg. Tehát Isten igét Lukács evangéliumából a 15. rész 11. versétől kezdve olvasom a következőképpen. Azután így folytatta, mármint Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok? Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. Útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, mikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Isten áldása legyen az ő igéjén, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atya, hogy te visszafogadó Isten vagy, és ezt a bőrünkön tapasztalhattuk. Te látod, hogy miután igent mondtunk a te szent hívásodra, hányszor és hányszor megtapottuk már a kegyelmet, azzal, hogy méltatlanul gondoltunk rád, csúnyán bántunk a tieiddel, megbántottuk a te szemed fényét, ellened lázadtunk, és hányszor előfordult, hogy a bűnben megtérésünk után is tudtunk gyönyörködni. Urunk, visszahúz a múlt, és te tudod, hogy sokszor mennyire gyengék vagyunk, mennyire esendőek, és milyen könnyen megszerezzük magunknak a szégyent, amit aztán takargatni akarunk, ahogyan Ádámék is takargatták mindenféle fügefa levéllel, de a te igazságodnak, szentségednek a legenyhébb fuvallata is újra mezítelenné tesz bennünket. Kérünk, könyörülj rajtunk, itt állunk előtted, semmit sem tudunk felmutatni, üresek a kezeink, egyedül benned reménykedünk, hogy ma is megcselekszed a csodát, táplálsz bennünket méltatlanságunk ellenére, a te igéddel megszólítasz bennünket, megújítasz, megerősítesz, ha kell a bűnbánatra hívás által, ha kell abban az útban való megerősítéssel, amelyre teréptetted lábainkat. Legyél itt közöttünk, kérünk, kinek-kinek a szívében te cselekedj, mert nélküled csak céltalanul bolyongunk. Nagy nevedért kérünk, hogy így prédikáltasd ma a te szent ígédet közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igének hirdetésére készülve énekeljük a 173-as számú dicséretünket, az ének éneklése alatt a közöttünk lévő gyerekek kifáradhatnak a számukra készített Isten tiszteleti helyekre. A 173-as számú dicsérettel készüljünk az Úr igéjének hirdetésére. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvéreim, Istennek azt a szent ígét, melynek alapján az ő lelkének segítségét kérve, és azt várva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva találhatjuk a már felolvasott ige szakaszban, a Lukács írása szerinti szent evangéliumban, a 15. fejezet 20. versétől a 24. terjedő ige szakaszban. Helyünket foglalva hallgassuk Isten írott igéjét és annak hirdetett formáját. Tehát alapigénket Lukács evangéliumából a 15. rész 20. versétől olvasom a következőképp. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt a példázatot, amit felolvastam, ha megkérdezném, hogy hogyan látták el valamikor a kánont összeállító, azt kinyomtató bizottságok, akkor biztos kórusban tudnánk rá felelni, hogy a tékozló fiú történetéről van szó. A tékozló fiú példázata hangzott el az imént. Ugyanakkor szeretném itt az elején felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon szerencsétlen elnevezés, mert ennek a példázatnak a középpontjában az Úr Jézus szándéka szerint éppen, hogy nem a tékozló fiú áll, hanem az őt visszafogadó atya. A kegyelmet tanúsító atya, aki az ő fiának minden tisztátalansága, minden alkalmatlansága ellenére újra karbaitba zárja őt. Ismerjük ezt a példázatot, tudjuk azt, hogy Jézus kiknek mondta el. Árgus szemekkel és kritikus fülekkel hallgatták őt az írástudók, a farizeusok, amikor belekezdett ebbe a nagyon érdekes példázatba. Azt mondta Jézus, hogy volt egyszer egy atyai ház, ahol két fiú élt. Mind a kettőt szerette az atya, de a kisebbik fiúnak egyszer az a furcsa gondolata támadt, hogy kikéri a vagyonát, azt, ami később járt volna neki törvényileg, és útnak indul, szerencsét próbál. Mi európai vájtfülű emberekként sokszor, ha a történetbe belegondolunk, akkor azon akadunk ki, bocsánat a szóért, ami ezután következik, hogy ő szétszórta a vagyont. Elment, és a nagybetűs életet megpróbálva kicsapongóan élt. De ennek a példázatnak a tragédiája inkább abban kezdődik, hogy ő ott akarta hagyni az atyai házat. A zsidó ember számára a családnál talán nincsen tisztességesebb. A család fogalma szent a zsidó emberek számára. A család fő az, aki védelmet, gondoskodást nyújt az árnyéka alatt lakóknak. Az Úrtól kapott feladata ez. Emlékszünk az ószövetségi atyákra, pátriárkákra, Ábrahámékra, hogy az ő szeretetteljes gondviselésük alatt hogyan bontakoztak ki a dinasztiák. Ez a fiú azonban úgy döntött, hogy neki nem kell az apai kéz, nem kell a kenyeret adó szeretet, ott hagy mindent, ami korábban fontos volt neki. Ezt azok, akik ott hallgatták, egyként tudták csak értékelni, ezt pedig azzal a szóval hozható felszínre, hogy szövetségszegés. Szövetségszegés. Elsősorban nem az a baj, hogy ő ott paráznákkal társalkodott, könnyű szerelmeket keresett, hogy ő olyan emberekkel találkozott, akik nem voltak zsidók, tisztátalanok voltak, és az ocsmány kultúrába ereszkedett, abban gyönyörködött, hanem ott kezdődött minden tragédia, hogy nem érezte jól magát Isten jelenlétében, és azok között, akik ugyanúgy szeretik az atyát, mint ők. Nem volt neki semmi oka arra, hogy elmenjen. Senki sem üldözte el, semmilyen atrocitást nem érte, senki sem bántotta, de ő valamiért többre értékelte a világ hívását. Szeretett testvéreim, abban az időben ez halálra érdemes bűnt jelentett a farizeusoknak. Emlékszünk az ószövetségi történetekre, amikor Ábrahám milyen nagy hitbeli lépést tett meg, hogy elhagyta Ur-Kasdimot, és kiment a világba. Hogyha nem Isten hívta volna, akkor mindenki bolondnak nézte volna, mert a halálos ítéletét írta volna alá. A családhoz tartozás az életet jelentette. Kicsit később pedig megakadhat a szemünk Jákóbon, aki amikor Hárán felé tartott, akkor Bételnél, ahogy nevezte azt a helyet, emlékszünk, hogy milyen fogadalmat tett. Ha az Úr épségben hazavisz, és megőrzi életemet az úton, akkor tizedet adok neki mindenemből, és őt szolgálom. Tudta azt, hogy azzal, hogy ő most elhagyta a családját, egyedül vándorol, az életével játszik. Tudta azt, hogy veszélyes vizeken hajózik. Ez a fiú is tudta azt, hogy mit hagyott, amikor elhagyja az atyát, a szövetséget hagyja ott. Az atyának a szövetségét, amit akkor szívébe írt törvényként fogadott meg, amikor ő megszületett, hogy gondoskodni fog róla. Ezért szemeinket szeretném inkább ebbe az irányba elterelni, testvéreim, mert hajlamosak vagyunk arra is, hogy ezt a példázatot úgy értelmezzük, hogy a bűnös nem hívő embernek az atyai házba való visszatéréseként gondolunk rá. De itt éppen, hogy meglátásom szerint elsősorban a hívő emberekről van szó, akik ott ülnek az Úr szeretett közösségében, a hívők nagy családjában, az atya gondoskodásában, és valamilyen oknál fogva fellázadnak ellene, nem érzik ott jól magukat szívük gonoszsága miatt, és elhagyják a védelmet, az otthont, elindulnak az úttalan utakon. A szövetség, amelyre az Úr itt gondol ebben a példázatban, az az életforma, ami meghatározza a velünk való kapcsolatát. Erről a szövetségről nem tudnánk eleget beszélni, ha egész életünkben csak erről kellene igét hirdetni. Annyira sok finom, de annál határozottabb szállal köt benne magához bennünket az Úr. Amikor valaki megtér, akkor Isten a hívők családjának a szövetségébe tagolja bele az ő életét. Isten garanciát vállal arra, hogy az ő fiának véréért megtartja a hívő embert. Gondoskodik róla, és a mennyek országában helyet készít neki. Ott csenghetnek fülünkben a KT kérdés feleletének a szavai, amikor Isten az ő népéről beszél, és ezt tolmácsolja számunkra a KT. Isten a világ kezdetétől annak végéig az ő igéje által szent lelkén keresztül egy népet gyűjt magának egybe. A néphéhez tartozás a hívő embernek az életet jelenti. De ez a fiú nem becsülte ezt a népet, a hívők népét, az atyai házat, ahogy az Úr Jézus tolmácsolta. Ott hagyta a hitet, ott hagyta a vallásukat, ott hagyta az apa gondoskodását, a testvéreit és mindent, ami fontos volt számára. Kedves testvéreim, mi is gyakran teszünk így. Ott hagyjuk azt, amit Isten készít számunkra. Csábítóbbnak tűnik az az út, ami nem az Isten útja. Sokkal fontosabb számunkra annak a jövőnek a hívogatása, amit nem Isten készít el számunkra. És hány példa tolulhat most a fejünkbe, lehet, hogy a saját életünkből, de a környezetünkből biztosan jobban, mert arra jobban szeretünk ilyenkor gondolni, amikor eltértünk az Úrtól, és később, akár évek múlva láttuk azt, hogy az egy hatalmas kitérő volt az életünkbe. Ez a fiatal ember is így tett. Elindult, szórta a pénzt, habzsolta az életet, a könnyű szerelmeket. Azt gondolta, hogy ő majd azokkal a képességekkel, azzal a vagyonnal, amit kapott, meg tud állni a lábán. De az álom lufi kidurrant, jött a kőkemény valóság. Elhagyták azok, akik úgy gondolták, hogy fontosak számára. Éhínség sújtotta azt a területet. Ő is majdnem ráment. A biológiai fennmaradásért küzdött, amikor elszegődött egy idegen, valószínűleg római polgárhoz, inasává lett. Ez önmagában gyalázat volt egy zsidó fiú számára. És aztán mit bíztak rá? Tisztátalan állatokat. A mózesi törvény a Tóra szerint tisztátalan, ehetetlen állatokat kellett pásztorolnia, disznókat. Jézus korában volt egy ilyen mondás, átkozott az, aki disznót tenyészt, és átkozott az, aki fiát görög bölcsességre tanítja. Annyira sok az Úrtól idegen tudomány volt ebben a kultúrában. Ez egy nagyon látványos bukás. Látjuk lelki szemeink előtt, ahogy vonaklik az éhségtől, vívódik lelkében. Ki volt korábban, és ki most. Látjuk a szakadt, bűzlő ruháját, fülünkbe hasít a korgó gyomrának a morgása. Elbukott, valaha szép volt minden az életében, most pedig itt senyved. Azonban azt is el kell mondanunk, hogy nem biztos, hogy annyira látványos mindig egy hívő embernek az ilyenfajta bukása. Nagyon sokszor nem ennyire nyilvánosan megy az, ahogy egy gyülekezetnek egyik tagja elkezd elindulni a lejtőn. Egy idősebb nagyvárosi lelkész tartott számunkra egyszer egy lelkész héten egy áhítatot, és ott ő is megrőkönyödve számolt be arról névtelenül, amikor az egyik istentisztelet után egy kisfiú szorította tovább a kezét a szokottnál, amikor elköszönt a híveitől, majd azt mondta, hogy beszélni szeretnék a tiszteletes bácsival. Nem sokan meg is kereste rá az alkalmat, hogy négy szem közt találkozhassanak. Nagyon szégyelte magát a kis gyermeki szív, de aztán belekezdett. Egy ideje jelenség nálunk, hogy este későn arra ijedek fel, hogy hangosan megy a tévé. Lemegyek a szobámból, hogy kikapcsoljam az őrgő dobozt, de akkor azt látom, hogy apa ott alszik, horkol, és a tévé képernyőn mesztelen nénik és bácsik csinálnak egymással undorító dolgokat. Szégyelte magát, amikor ezeket a szavakat kimondta az apukájáról. Tudta azt, és el is mondta a kisgyermek, hogy nappal nem csinál ilyet az apukánk, nem néz ilyet. Előttünk sem, anya előtt sem, csak éjszaka, és ő nem tudja, hogy kapcsolódik ki a tévé. Vasárnap ott ülnek minden alkalommal a templomban, a gyülekezetben. Talán még tisztsége is volt az édesapjának, de a lejtőn elindult. Észrevétlenül függővé lett. Nem ez a tékozló fiúnak az egyik modern megmutatkozása? Meddig fog ezt tartani? Hol áll meg? Vagy éppen mivel bővül ki a szívének a lejtőn való zuhanása? A lázadás ára, amikor eltávolodunk az Úrtól, és a világ idézőjeles ajándékai fontosabbak lesznek számunkra, mint az Úr virágos kertje, az mindig nagyon drága árat kér. A tékozló fiú még abból az ennivalóból sem kaphatott, ami a disznók mosléka volt. Szent János kenyére letették abban az időben ezeket az állatokat, ami nem volt alkalmas emberi fogyasztásra. Hamar gyomorfájdalmakat okozott, nagyon könnyen meg lehetett utálni, csak ezek az állatok ették meg, de ő még ebből sem kapott. Érezzük ezt a feszültséget. Korábban a puha kenyér az édesapjánál, amit ő megkapott ugyanúgy, mint az utolsó béres is, most pedig a disztóknak a megromlott, bűzlő ennivalójából sem jut a korgó gyomrában. Azt hitte, hogy majd a világ sokat ad neki, de a beteljesülés elmaradt. Az egyik fiatal ember mondta nekem a múltkor, a sátánról hallotta, a sátán sokat ígér, semmit sem ad, de a végén elvesz mindent. A pogány világban senki sem törődik egy disznópásztorral. Ha kilépsz innen a gyülekezetből, senkit sem fog meghatni az, hogy neked milyen problémáid vannak, mert a világban gyűlölet uralkodik. Definíció szerint sötétség, lázadás az Úr ellen, Isten és ember gyűlölet, gyakorlati ateizmus, istentelenség. Isten úgy tervezte el az ő hívőinek életét, hogy a gyülekezetben találjanak otthont, lelki családot. Ott is vannak konfliktusok, ott is vannak nézeteltérések, de Isten szeretete által megtanít bennünket azt kezelni. Ennek ellenére mindig szomorú és hátborzongató, ahogy hívők mégis eltávolodnak az Úrtól. Amikor erre az alkalomra készültem, nagyon sok arc és nézés eszembe jutott ebből a gyülekezetből. De sajnos ez kibővült egy másik gyülekezettel is már, ahol most szolgálok. Volt, aki visszatért közülük, volt, aki nem. Volt, aki elpusztult, volt, aki egy olyan alacsonyabb fokozatú életben, tékozolva, de még mindig életben van. Az Úr Jézus azonban azt gondolhatták a farizeusok, hogy itt befejezi a történetét, hogy itt abba hagyja és berekesztje a beszédet, hiszen mi következhet még? Hát a pusztulás, gondolná a világ fia. Ott van a disznónál korog a gyomra, az, aki korábban az atyai házban nevet viselt, kész vége, keresztet vethetünk rá, ott fog meghalni, aztán majd elföldelik, úgyhogy nem is tud róla az atyai ház. De Jézus tovább folytatja, és azt mondja, ez a fiatal ember magába szállt. Olyan gyönyörű ez a görög kifejezés, amit itt használ. Megnéztem, hogy van-e valamilyen más fordítása, de mi magyarban is így mondjuk, bemegyek magamba, így mondja a görög, magamba ereszkedek, a szemeimet megfordítom, és belülről kezdem el magamat szemlélni. Olyan ez, mintha megpróbálnánk meghatározni, hogy ki vagyok, hol állok most. Olyan ez, mintha elkezdeném vizsgálni azt, hogy hol vagyok a térképen, honnan indultam és hová jutottam. Szoktál ilyet tenni, testvérem? Visszaemlékezel arra, hogy hogyan hívott el az Úr, hogyan jutottál be az atyai házba, ott mit kaptál, milyen megbecsülésben lett részed, és megnézed azt, hogy most hol vagy. Adj hálát, hogyha nyugalommal zárhatod a számvetést. Ugyanakkor, hogyha valami hiány van, ha valamiben megszürkült a szíved, éppen a lejtőn vagy, az is lehet, hogy nem tudjuk rólad, de már a moslékos vájúnál fetrengsz, van lehetőség magadba nézni. Magadba nézni, magadba szállni. Áldott ez a kifejezés. Szállj magadba. Mérlegelj, határozd meg a helyzeted, nézd meg azt, hogy ki hívott el, nézd meg azt, hogy milyen helyzetbe emelt az ő szemei előtt, milyen jövőt szánt neked, milyen feladatokkal látott el, és nézd meg azt, hogy most mit csinálsz, vagy mit nem csinálsz. Elege lett ennek a fiúnak a nyomorból. Azzal, hogy ő elgondolkozott azon, hogy most éppen hol áll, még nem látjuk azt, hogy bűnbánatot gyakorolt volna, az egy következő lépés volt, de ez kellett hozzá. Látta azt, ennyi józanság talán még megmaradt benne, hogy a bűn pusztítása a bőrén érezhető. Látta azt, hogy valamit elrontott, nem az atya útján járt. Látta azt, hogy vétkezett. És akkor kimondta a hatalmas szavakat, azt, amit valaha Dávid is az ő bűnvallásakor, vétkeztem az ég ellen és az én atyám ellen. A példázatban tudjuk, hogy Jézus ugyanarra gondol, te mit kezdi? Vétkeztem az ég ellen. Vétkeztem a Teremtő ellen, az ég, a menny, az Istennek a szinonimája ilyen értelemben. Vétkeztem az ellen, aki életre hívott, aki gondoskodott rólam. Úgy kezdi Dávid a bűnvaló Zsoltárát, hogy egyedül ellened vétkeztem, Uram, az 51. Zsoltárban. Nagyon sokat pusztított Dávid is, amikor Betsabéval paráználkodott, meghalt a kisgyermek, meggyilkolt egy ártatlan férjet. Tudjuk azt, hogy hányan és hányan asszisztáltak ennek a mocskos, kifundált hazugság rengetegnek a megalapozásában, de mégis azzal kezdi, hogy először Istentől kér bocsánatot, és utána látja azt, hogy aki a gondviselője volt, azt is megbántotta. Szeretett testvéreim, amikor a mi magunkba szállásunk így végződik, hogy úgy látjuk, és nem hazudjuk el a saját szemeink előtt, hogy hiába találtatunk az Úr útján való járásunknak, akkor hogyan szoktuk kezdeni a bűnvaló imádságunkat? Kimondjuk-e azt, hogy vétkeztem ellened, szentséges Uram, mert a te szeretetedbe tapostam, a te jóságodat vetettem meg, és aztán megyünk-e ahhoz, akin keresztül megbántottuk az Urat, a másik emberhez? Bocsánatot kérünk-e attól is, vagy valahol megáll ez a láncolat? Nehéz kimondani, nehéz magunkat ilyen színben tüntetni fel, és amikor nem csak úgy elhadarjuk, csendesen magunkban imádkozva ezt, hanem hangosan is kimondjuk akár a zárt szobában, figyeljük meg a hatást, milyen a saját hangunkkal visszahallani azt, amit elrontottunk, hogyan tudatosul bennünk. Áldottak ezek a pillanatok is. Ez a fiú látja azt, hogy itt a halál fia, de nem az ő atyának a gyermeke. Látja azt, hogy ez az út a halálba visz, a pusztulásba, a szomorúságba, és úgy gondolja, hogy elindul visszafelé. Felkerekedik és elindul hazafelé, vissza az ő atyához. Életet keres, életet, látja a fényt a sötétségben. Elképzelem, ahogy bandukó hazafelé, nehéz fiúi szívével, és mormolja magában a bűnvalló kérését. Csiszolgatja a szavakat, hogy hogyan fog bocsánatot kérni az ő atyától, akit megbántott. De aztán máshogy alakul, mert az apát közben más gondolatok foglalkoztatják. Ő tudja pontosan, hogy ki a fia. Tudta azt, hogy nem lesz az a döntés jó neki, amit korábban tett. Talán nem telt el nap, hogy ne nyújtogatta volna a nyakát az ő fia után leskelődve az ajtóban, és ne pipiskedett volna, hogy szemeivel azt fürkészte a láthatáron, mikor tűnik fel az én elveszett gyermekem. Bánkódott a gyermeke felől. Amikor mi tékozlunk, utánunk is bánkódik az atya. Nem semleges módon nézi azt, amikor egy hívő ember elhagyja az új útját. Fáj neki. Amikor a gyermeked rossz felé veszi az irányt, talán te semleges érzülettel tudod azt nézni? Nem hiszem. Fáj. Lehet, hogy jobban, mint magának a gyermeknek, a kitérő közben kapott seb. Hát Istennek milyen hatványozott módon fáj az, amikor mi a boldogtalanság felé kormányozzuk életünk hajóját. Az apa reménykedett abban, hogy a fiú visszatért. Tudta, hogy visszatér. Tudta azt, és amikor meglátta őt, hihetetlen boldogság lett úrrá a szívén. Ezeket a gyengét képeket tárja elénk az Úr Jézus. Meglátta, eléfutott, megölelte, nyakába borult és csókolgatta. Ez egy halmozás. Irodalmi eszközökkel mondja el az Úr Jézus azt, hogy milyen gyengét szeretettel, várakozó ragaszkodással érzett az apa az ő szeretetére egyébként méltatlan áll egy gyermeke iránt. Eléfutott, az ő aktivitását mutatja ki. Szaladt, megölelte. Szagoltál már disznó trágyát? Amikor kisgyermek voltam, sokszor kerestem benne gilisztát, hogy legyen a horogra való, amikor horgáztam. Hetekig nem lehet lemosni az ujjadról a szagát. Ott bűzlött a gyermek, a bőre átvette már az egészet, az apa pedig ölelgeti. A dicsőséges, fénylő szeretetű apa ölelgeti az ő disznó trágyától bűzlő fiát, a szakadt ruháját, azt, amit már az idő, a nap lemosott róla. A kihasogatott talpát nézi, és elkiáltja magát. Szolgáim, hozzátok ide a legszebb ruhát, a legszebb ruhát, az első ruhát, van olyan magyarázó, aki így mondja. Azt a ruhát, amikor valamikor letettél, de itt ez a ruha volt a tied ebben a házban, és a csúnya úti ruhát töltötted magadra. Azt a ruhát hozzátok, és azt tegyétek rá, mert ez az én fiamé, és megőriztem neki. Tegyetek sarut a sebzett lábaira, és most figyeljetek, húzzatok gyűrűt az ujjára. Húzzatok gyűrűt az ujjára. Lehet, hogy elsiklunk e fölött, a szó között, fölött, mint ami egy kelléke a dicsőségnek. Tudjátok, mit jelentett abban az időben, Krisztus korában a gyűrű? Az apa a fiainak gyűrűt húzott az ujjára. Gyűrűt. Ha ezt a gyűrűt felhúzta az apa Jézus korában egy fiú ujjára, ez azt jelentette, hogy a fiú az apa hatalmát teljes mi voltában képviselheti. Az apa nevében üzletet bonyolíthat, szerződést köthet. Az apa nevében eljárhat, képviselheti a családot. Parancsolhat a szolgáknak. Gondoljunk már bele. Az imént még azt kérte, hogy egy lehessen a béresek közül, most pedig gyűrűt húznak az ujjára. Gyűrűt húznak az ujjára, és ő parancsolhat a béreseknek. Azok után, amit tett, hogy disznókat legeltetett, hogy paráznaságokban csapongott ki, hogy bemocskolta magát, hogy szégyenhozott az atyai házra, hogy ott fetrengett a nem hívő életében, visszaemelte őt az atya, az atyai ház kiváltságaiba. Lehet, hogy azt gondoltuk volna, hogy az apa keresztbe font karral várja őt, majd egy szigorú prédikáció elhangzik, összevonja a szemöldökét, de nem, hanem odaszalad hozzá, megölelgeti, és ugyanabba a helyzetbe emeli vissza, amiben korábban volt. Mit árulkozik itt előttünk, ki testvéreim? Isten jelleme. Isten jelleme ilyen. Isten szeretete ilyen. Isten szeretete olyan szeretet, ami nem múlik el. Ami, hogyha igent mondott az ő gyermekére, akkor az végig áll. A szövetséget nem ő töri meg, mi törjük meg. A szövetségszegők mi vagyunk, a hazugok mi vagyunk, a gonoszt kívánók mi vagyunk. De ő az ő atyai szívében egy pillanatra sem mond el rólunk, sohasem. És várja azt, hogy visszatérjünk hozzá. Boldogságot érez a szívében, mint ahogy boldogságot érzett ennek a gyermeknek a visszaérkezésénél is. Hogyha a te gyermeked eltékozolná az összes vagyonodat, leüríteni a bankszámládat, tönkretenni a jó híredet, a viselkedésével leégetne úton és útfélen, de aztán megbánná mindezt, visszafogadnád, és ha visszafogadnád, odaadnál neki megint a bankkártyádat? Adnál rendelkezési jogot a számlát felett? Mondanád azt, hogy fiam, én ugyanúgy bízok benned továbbra is, mint korábban? Nagyon nehéz ezt elképzelni rólunk, emberekről, de mi nem Isten vagyunk, hanem emberek vagyunk. Isten tud és akar bennünk ugyanígy bízni továbbra is. Olvastam egyszer két barátról, akik a második világháborúban, 1942-ben hadifogságba estek, japán hadifogságba. Egy idő után az egyikük megtudta a másikról a rabok üzenőrendszerén keresztül azt, hogy a barátja, a gyermekkori barátja halálos betegségben szenved. Eltökélte magában, hogy mindent megtesz azért, hogy valahogy segíthessen neki. Önkéntes munkára jelentkezett, abban a reményben, hogy egy közelebbi barakba kerülhet hozzá. Így is történt. Nagy nehezen kialkutta az egyik őrnél, hogy kapjon 5 percet, hogy találkozhasson vele. A tábor 2 részre volt osztva. Az egyikben voltak azok, akik betegek voltak ugyan, de még munkára lehetett őket fogni, vasútépítéshez, ehhez, ahhoz. A másikat pedig a nullás korteremnek hívták. Tudjátok miért? Azért, mert akiket oda gyűjtöttek be, azoknak azt várták, hogy lecsukodjon a szemük, aztán elföldelhessék őket. Oda ment ez a barakhoz, a nullás korteremhez, ahol, mint megtudta, a barátja fekszik. Elordította magát, odahívta a drótkerítéshez a barátját. Meg sem ismerte azt, aki felé tántorgott. 40 kilós csontváz volt. Hagy olvassam fel ennek az embernek a szavait. A japán hadifogolytábor drótkerítésénél álltam Luzon szigetén, és gyermekkori pajtásomat figyeltem, amint koszosan, számtalan betegségtől gyötörten bandukolt felém. Halott volt szinte, csak szilaj lelke nem hagyta el a testét. Nem akartam ránézni, de nem tudtam róla levenni a szemem. Eltompult, nedves kék szemeivel közeledett felé a barátja, és azon gondolkozott, tudok-e rajta valahogy segíteni. Rengeteg trópusi betegség lakott a testében, skorbut, pellagra, beriberi, tüdőgyulladás, amőbák, nem tudott enni, nem tudott inni, ha valamit lekortyolt, azonnal ki is szaladt belőle. És akkor gondolt egy nagyot. Levette a kendőt a nyakáról, amiben egy gyűrű volt rejtve. Egy gyűrű, amit középiskolás korukban a hely szokása szerint mindig egy valaki őrzött a középiskolások közül. Ezt a gyűrűt azért tartogatta ez az egészséges barát, hogy valamikor majd elcserélhesse orvosságra, gyógyszerre vagy ennivalóra. De csak egy pillantást kellett rávetni a barátaira, aki haldoklott, és nem volt kérdés előtte, hogy mit kell tennie vele. Kerítésen keresztül átcsúsztatta, a szinte súlytalan kezébe, tenyerébe oda tette, majd azt mondta, kereskedj okosan vele. Sarkon fordult és elment, mert az 5 perc letelt. A beteg bajtárs fogta a gyűrűt, visszatántorgott a barakba, és ott elásta a földbe. Másnap élete legnagyobb kockázatát vállalta. Oda ment egy japán őrhöz, akiknek ismerjük a kegyetlenségét és a harciasságát, és megcsillantotta előtte az aranygyűrűt, és azt mondta, mit tudsz érte adni? A katona mosolygott, majd megvetően azt nézte, azt mondta japánul, Takai, értékes? Erre azt mondta, értékes. Eltette a zsebébe, és elandalgott onnan. Eltelt egy nap, eltelt 2 nap, a 3. napon marhahús konzerveket hozott, tett le a lábainál. Eltelt 1 hét, hozott olyan antibiotikumokat, ami nagyon sokat segített a szervezetének. Eltelt még néhány nap, és előkerült a szulfanil-amid tabletta. Egyre inkább erősödött a szervezete. Napról napra erőt tért bele vissza. 3 hét múlva talpra állt. 3 hónap múlva pedig átvitték a másik táborba, ami nem a nullás korterem volt, hanem a dolgozók részlege. Amennyire ez az életben maradt fiatal ember, hadifogoly visszaemlékszik, ő volt az egyetlen amerikai, aki a lábán hagyta el a nullás kortermet. Mindez minek volt köszönhető, testvéreim? Annak, hogy volt valaki, aki megbízott benne. Odaadtad volna gyűrűt ennek a haldoklónak, akkor, amikor neked még van esélyed az életre? Odaadtad volna neki, amikor emberleg nézve semmilyen számítás nincs arra, hogy kijöjjön innen élve? Odaadta neki. A bizalom gyűrűje volt ez. Isten a mi kezünkre is felhúzta a bizalom gyűrűjét, az ő szeretetének a gyűrűjét. Nem azt nézi, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél, hanem azt, hogy a gyermeke vagy. Amikor valamit rosszul tettél, elvehette volna ezt a gyűrűt már számtalanszor, nem? Hiszen neked is adott megbízásokat. Itt ülsz a gyülekezetben. Nagyon sok okokról tudom, hogy szolgáltok is. Istennek a lelkészei vagytok. Pásztorbot is van a kezetekben, nem csak gyűrű. Istentől pénzt is kaptatok arra, hogy azzal sáfárkodjatok. Isten nagyon sok mindent letett nálatok azért, hogy azt tovább adjátok. Isten az igének az ismeretét ültette a szívetekbe, az ő bizalmának gyűrűje által felkent benneteket arra, hogy azt hirdessétek. Nem volt rá alkalom, hogy valamikor visszavegye ennek a megbízásnak a gyűrűjét, az ő atyai gyűrűjét. Nem volt olyan, hogy önző módon cselekedtél, és azokat, akiket rád bízott Isten, elfelejtetted? Nem volt olyan, hogy megtartottad azt, ami nem a tied? Nem volt olyan, hogy szeretetlenséggel és megalázó hangnemmel közelítettél afelé, akinek a sebeit éppen kötözgetni kellett volna? Hányszor elvehette volna Isten a bizalmát tőled? Hányszor azt mondhatta volna, hogy irány vissza a vájukhoz, mert még arra sem vagy jó, arra sem vagyok jó, hogy a disznókat pásztoroljam, nem hogy az ő nyájában tevékenykedjek, de ő nem így tett, bízott benned. Az ő atyai szíve továbbra is szeretett téged, nem azért, mert olyan jó vagy, mert annyira megbízható vagyok, hanem azért, mert így döntött. Nemrégen olvashattuk a korintusi leveleket, annyira szép volt olvasni a 2. korintusi levelet, ami ugye a rendezésnek a levele is, ahol kisimulnak a konfliktusok, a Pál apostolt ért támadások kezdenek megnyugodni. Pál apostol nem tette indexre a gyülekezetet, hát milyen dolgok történtek azért ott Korintusban. családon belüli szexuális visszaélések, paráznaságok, pénzekkel való pénzimádat, az úrvacsorával sem éltek jól, Isten szeretetét félreismerték, Isten embereit megvádolták azzal, hogy belőlük akarnak élni. És Pál apostol olyan szeretettel fordult hozzájuk továbbra is, a bizalom gyűrűjét visszahúzta a gyülekezet újjára, és azt mondta, nem arra használom most az apostoli hatalmamat, hogy benneteket szétdobáljalak, szétzavarjalak, hanem építésre. Szerette a korintusi hívőket, és ebben a magatartásban ez a kulcsszó, a szeretet. Szerette azokat Pál, akiket az Atya rábízott. Nagy kérdés számunkra, testvéreim, hogy mi, amikor itt vagyunk az atyai házban, tudjuk valakiről, hogy éppen elcsatangolt, az ő visszaérkezésekor hogyan viselkedünk vele? Sokáig kell még hordani a bélyeget? Szeret eszünkbe jutni, hogy valamikor az a másik mit tett? Honnan kellett visszahívni? Milyen csapdába szaladt bele az életében? Vagy tudunk ugyanúgy nézni rá, ugyanolyan lelkülettel, bűnöket elfedező, megbocsátó lelkülettel, ahogyan az atya tette, aki így kiáltott fel, amikor a fiát meglátta, ez az én fiam meghalt, de feltámadt. Az atya megbocsátott nekünk is, amikor őszintén mondtuk ki a bűnbánó imát, és borultunk le előtte, és azután nem emlékezik meg arról, ami rossz volt. Újra bízik bennünk, újra felhozza ránk a napját, újra szolgálhatunk, újra beszélhetünk az ő szeretetéről. Te hogyan vagy képes megbocsátani a másiknak? A gyülekezetet hogyan látod? Fel tudod venni ezt a szemüveget? Azt a szeretetet, annak a látását, amit itt a tékozló fiú, bocsánat, visszafogadó atya történetében Isten tanúsít felénk. Boldog az a gyülekezet, amelyiknek a lelkülete erre tud formálódni. Kérhetem tőled azt, hogy ne csak a következő héten, hanem azután is bízz ebben a kegyelemben. Bízz azokban, akiknek Isten visszahúzta a gyűrűt a kezére. Adja az Úr, hogy ezzel a lelkülettel tudjatok egymással szeretetben, megbocsátásban élni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy te visszafogadsz bennünket. Nem azt nézed, hogy kik vagyunk, hanem azt, hogy te kivé fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy a mi rúdságunkat elfedezed, a mi bűnünket, szégyenünket, előző életünk feslettségeiről nem beszélsz, és arról nem emlékezel meg. Add meg, kérünk, hogy tudjunk úgy járni, mint akik tudjuk, kinek hittünk, hogy a fényed sugározzon rólunk, és ne pedig a világba visszahúzó bukásaink legyenek a mi bizonyságtételeink. Kérünk, hogy te öltöztetgesd, Úr Jézus, ezt a gyülekezetet is a te mennyei ruhádba, a fehér ruhába. Te készíts bennünket a veled való találkozásra a te igéd által. Könyörülj rajtunk, kérünk, Úr Jézus, hogy tudjuk mindig kimondani azt, amikor kell, hogy vétkeztünk ellened. És nem vagyunk méltók arra, hogy gyermekeidnek nevezz minket. Köszönjük, hogy te mégis szeretsz minket. Köszönjük azt, hogy a te kegyelmed érthetetlen számunkra. Azt fel sem tudjuk fogni, hogy milyen mély. Nem csak, hogy visszafogadsz bennünket bukásaink, bűnbánataink után, hanem újra szolgálattal bízol meg bennünket. Köszönjük, hogy gyűrűt húztál az ujjunkra, és köszönjük, hogy ezt a gyűrűt nem vonod meg tőlünk, ha bár mi alkalmatlanok vagyunk sokszor, hogy ezt a gyűrűt hordjuk, és ezáltal téged képviseljünk. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, taníts bennünket bölcsen élni, a te törvényed, a te igéd, a te szereteted szerint élni. Add meg, hogy ez a lelkület szabhassa meg ennek a gyülekezetnek az életét is. Kérünk azokért, akik eltűntek ebből a gyülekezetből, és talán még a moslékos vájúhoz sem értek oda, vagy már ott korog a gyomruk, könyörülj rajtuk, és keresd meg őket a te szereteteddel, hogy megtérésre juthassanak e bűneikből. És add meg, kérünk, hogy mi pedig, mint bölcs lelki gondozóid, észrevehessük ezeket az embereket közösségünkben, családunkban, munkahelyeinken, akik elindultak a lejtőn, hogy a te szavadat tudjuk feléjük vinni, az élet szavát. Nagy nevedért hallgass meg bennünket, és őrizd meg a mi életünket, kérünk. Amen. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet fölülmúl, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljunk helyet. Hirdetem, hogy a gyülekezet alkalmai a nyári rendszerint jövő héten ékesrendben meglesznek. Lesz egy gyülekezeti kirándulás augusztusban, amelyről talán valamelyik presbiter testvér többet tud mondani, ahol a nagysolymosi gyülekezetet fogják meglátogatni az erdélyi testvéreinket, a kedves gyülekezeti tagok. Erre a jelentkezésre lehet érdeklődni a presbiter testvéreknél, és ott lehet jelentkezni is. Van-e még valamilyen közérdekű bejelenteni valónk, tud-e valaki valamiről? A gyülekezet lelkipásztora nyári szabadságát tölti, áldja meg az Úr a pihenésüket, hogy felkészülhessenek majd a visszatérésre. Isten legyen gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Szeretett testvéreim, énekeljük a záró éneket, 229. dicséretünket. 229-es számú dicséretünket énekeljük az első és utolsó versével. Bocsánat, énekeljük el mind a három versét. 229-es számú dicséretünket valamennyi versével énekeljük el. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Énekeljük el a magyar himnuszt.